lenne az, hogy büszkék lennénk arra, hogy Közép-Európa teher elosztó helye az Budapest. Uh-huh. Ezek a teherszállító repülők, ezek tipikusan olyan repülők, amik már nem használhatók a személyforgalomban. Ezek kiöregedett dzsámbók. Uh-huh. Ezek füstölnek, hogy a 424-es elbújik szégyenében. Zajosak, és amikor megpakolták őket, független attól, hogy hány óra, akkor ezek indulnak úgy, hogy a személyszállító repülők félreállnak. Tehát utat engednek neki a repülőtéren is. Tehát ennek elsőbsége van a légi közlekedésben, mert ezek akkora nagy gépek.
Uh-huh. Engem nem kell ennek a témának megvenni, mert én hiszem is, amit mond, és engem izgat is, és egy légifolyosó alatt lakom a 14. kerületben, és tényleg azon gondolkodtam már többször el, hogy a belvárosból költöztem ide, a zöldbe, és akár iszi, akár nem, minden reggel, tehát, hogy egy nap leforgása alatt az üvegen végighúzom az ujjamat, de nem kell végighúzni, mert látom, hogy egy porréteg fedi, a finom porréteg fedi az üveget. Most így nem tudom, hogy egyetértem, mert azon gondolkodom, hogy mi más? Tehát, hogy a belvárosban is ugyanilyen poros volt az üveg, de hogy itt csak azzal találkozom, tehát kocsiforgalom itt nincs olyan, hanem a levegőből hullik ez alá, azt gondolom.
Azért egy kicsit óvatosságra intenék, tehát az, hogy a por miből jön, az egy nagyon összetett dolog. Tehát a környéken lévő összes építkezés például közrejátszik ebben. Az összes gyár, az összes ipar, ami Budapesten működik, az közrejátszhat ebben. A közlekedés, tehát ugye a közúti közlekedés is közrejátszhat ebben. És azért hozzáteszem, hogy például a vonatfék is kopik, és az is a levegőbe kerül. Tehát, hogy azért itt igazából az, hogy mi élünk, az szennyez, de nagyon nem mindegy, hogy mennyire. Uh-huh. A nagy kérdés nekünk az volt, hogy tudjuk ezt láthatóvá tenni. És ezért írtuk ki ezt a fotópályázatot, mert mi azt látjuk, hogy vannak ilyen fotók, amik megfelelő fényállásban, megfelelő széljárásban, illetve hát pont, hogy valószínűleg szélcsend kell hozzá, lefotózzák, hogy mi marad egy repülő után, mikor az felszáll a levegőben. Uh-huh. Elképesztő.
Említettem a beszélgetés előtt, hogy a filmeken, tehát hogy nem tudom, hogy hogyan tudnak hatni az emberekre, vagy honnan próbálnak betörni. Igen, van ez a fotópályázat. Nyilván elsokkoló, vagy elrettentő, vagy hatásos képeket akarnak bemutatni, de hogy hogyan tudnak lobbizni? Részint azért kérdezem, mert az utazás, a turizmus, ez egy addiktív tevékenység. Ugye kimutatták, hogy sokkal addiktívabb, mint a shoppingolás, vagy a cigaretta, nem tudom, hát, ha nem jót mondok, de hogy ez egy addiktív tevékenység, és a másik, hogy ahogy említette, és eszembe jutott, hogy a filmeken, amikor egy szerelmi Párizsba utazik az amerikai szerelmes párból az egyik, a szerelme után Párizsba, hogy a szerelme Párizsba, és akkor mutatják, hogy a repülő felszáll, és alatta ez a vízgőzös, vagy ólom, vagy mi kerozingőzös levegő, de hát ettől az embernek, nem nekem, ilyen dobog a szíve, hogy igen, ehhez is pozitív érzéseket kapcsolnak. Kiteljesedik a szerelem, ha az ember rajta ül egy ilyen...
Igen, igen, tehát hogy a repülés lobby az összekapcsolta többek közt a szerelem fogalmát is a repüléssel. Tehát hogy, ha te repülsz, akkor boldog vagy. Ha te boldog akarsz lenni, akkor ülj repülőre.
Igen.
Ez nagyon erős. Tehát pont ez a fotópályázat célja, hogy egy kicsit megpróbáljuk megmutatni, hogy emellett ennek nagyon komoly környezeti hatása van. Uh-huh. Le lehet-e fényképezni a kerozinfüstöt? Le lehet-e fényképezni azt a hőt, ami egy ilyen turbinából kijön? Le lehet-e fényképezni az elporladó kereket? Le lehet-e fényképezni azt, hogy mindeközben kiszárad a magyar táj? Le lehet-e fényképezni azt, hogy mindeközben mi megbetegszünk? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy lehet, mert én látok ilyen fotót különböző oldalakon pörögni. A repülőgép fotósok egyébként a Ferihegy környékén valami elképesztő ügyesek. Tehát, hogy és sokan vannak, és jól szervezettek. Uh-huh. Itt a nagy kérdés az, hogy ők hajlandók-e olyan fotót beküldeni nekünk, ami most kivételesen nem arról szól, hogy milyen csodálatos a repülés. Mert egyébként, ahogy tetszett mondani, igen, csodálatos. Tehát az, hogy egy ilyen, nem tudom, rettenet sok tonnás vas fölrepül egy könnyed mozdulattal, és fönn is marad, és csak ott esik le, idézőjelbe, ahol kell. Tehát ez technikailag ez elképesztő. Tehát ez egy nagyon jól meglovagolható dolog, meg hát ez egy nagyon ősi dolog, hogy a repülés az ugye a szabadság, az az abszolút hatalom, tehát hogy az összes mitoszban, hitrendszerben azok a dolgok repülnek, amik a legnagyszerűbbek.
Uh-huh, és mindenki repülni akar.
És ezért aztán mindenki repülni akar, még akkor is, ha történetesen ez egy szűk szék, ahol ki se tudom nyújtani a lábamat, de hát az repülés.
Uh-huh. A kutyatréningben azt tanultam, de hát nyilván a gyerekkel is így kell elbánni, hogy a pozitív megerősítés, tehát hogy nem csak elveszem a mobilt mondjuk a gyerektől, hanem adok helyette neki lehetőséget, vagy kinyitom a világot, a könyvet, a nem tudom én mit mutatom meg neki. Kutyánál is csak a pozitív jutalomrendszerrel tudom leszoktatni valamiről, és átszoktatni valami másra. Tehát mondjuk szobatisztaságra néz rám, de hogy azt szeretném kérdezni, hogy ehelyett akkor mi? Tehát, hogy van esetleg olyan, eszükbe jutott olyan alternatívát nyújtani az embereknek, akik most a fejükhöz kapnak, rácsapnak a homlokukra, hogy nem akarnak többé repülni? Tehát, hogy mire hívják ugyanakkor fel a figyelmet?
Vagy mit az alapvető dolog az, hogy itt még a döntéshozók is egyszerűen nem tudják ezeket. Mi azt tapasztaljuk, hogy tényleg nem tudják. Tehát közlekedésmérnökökkel beszélünk, és nem gondoltak erre soha. Erről nincs nekik a tankönyvükben egy bekezdés sem. Mint ahogy csak mellékesen hozzáteszem, hogy például nincs a közlekedésmérnökök tananyagában az, hogy kell gyalogos forgalmat csinálni. Gyalogos forgalom, mint közlekedési mód, az így nincs. Ez, bocsánat. Tehát egyrészt a döntéshozókat próbáljuk egyszerűen informálni. Nem tud, tényleg nem tud, nem mindegyik gonosz, tehát nem tudják. Hát van, amelyik tud róla. A másik meg, hogy igen, tehát hogy mi a motiváció, mi lehet a gumicsó, mi lehet a csalogató erő. A Magyar Természetvédők Szövetsége azt gondolja, hogy itt többek közt a pénzügyi háttere az egész iparnak az újra gondolandó. Ez speciál nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg, hogy a repülés nem fizet se kerozinadót, se áfát. Ellentétben például azzal a vasúttal, amit ha én veszek vonatjegyet Európában utazgatva. Tehát, hogy miközben azt mondjuk, hogy kapitalizmus és egyenlő árak, egyenlő esélyek, szabad piac, ez nem szabad piac. Ez valami egészen, tehát hogy itt a repülés, ez egy könnyített pályán megy, ugyanazon a versenypályán. Tehát egy olyan futópálya, ahol a vasútnak és a busztársaságoknak dimbes-dombos helyen kell futni.
Érdekes, mert azért, hogyha repülőjegyet akar az ember venni, akkor ott valami árat lát, és plusz kerozinnal összefüggő, azt hittem, hogy az adó lehet, de akkor ebben most nem menjünk bele, hanem a repülőjegy árak, tehát hogy akárha gyerekkoromban luxus volt, vagy hát legalábbis tehát ára volt a repülésnek, hogy úgy mondjam, meg kellett fizetni az árát. Ma meg már ugye azzal, az a hencegnek, hogy 6000 forintért oda-vissza, nem tudom én honnan. Tehát, hogy valószínűleg ez gazdaságilag ki van találva, hogy például az Airbnb utazás, tehát ez a gyors turizmus, a hétvégi programozás, Ez sokaknak ad, ugyanakkor meg profitot termel sokaknak.
Így ez... van, tehát ez a kérdés, ez nagyon összefügg azzal, hogy milyen turizmust szeretnénk. Budapest sajnos nagyon átállt erre a tömegturizmusra, ahol a számok nagyon szépen növekednek, az itt töltött éjszakák száma, de az itt töltött pénzek mennyisége, az a kanyarban nincs. Tehát, hogy lehetne azt, hogy Budapest újra kigondolja, hogy ő milyen turizmust szeretne, átvalója, mint Duna királynője, és egy kicsit valahogy ahhoz közelebb kéne kerülni, amit Bécs nyújt.
Most első körben tehát az a cél, illetve azt célozták meg, igen, hogy a hétköznapi ember szemét felnyitni ezzel a fotópályázattal?
Igen, tehát azt szeretnénk a Magyar Természetvédők Szövetségével elérni, hogy amikor egyáltalán leülünk bárkikkel beszélgetni repülésről, akkor ne kizárólag ez a napfényes alkonyat, suhanás, szabadság, életérzés jöjjön elő, hanem mondjuk legalábbis bevillanjon nekik, hogy igen, de hát ennek hangja van, ennek füstje van, ennek egészségügyi hatása van. Nem gondoljuk azt, hogy holnap után itt nem kellene repülni, lesz repülés, Tehát, hogy mindenki, akinek a munkája összefügg ezzel, azt megnyugtatnék, hogy ilyen célunk nincs is. Uh-huh. Meg hát bolondság is lenne. Hanem azt szeretnénk, hogy egy kicsit kiegyensúlyozódjon a helyzet, a piac, tehát hogyha én mondjuk azt mondom, hogy el szeretnék utazni egy hétre Prágába, akkor ha megnézem a vonatjegyet, meg megnézem a repülőjegyet, akkor olyan viszonyokat találjak, ahol azt mondom, hogy egyébként 2 óránként megy légkondicionált vonat Prágába. Uh-huh. Igen, 5 órát megy, de egyébként az is olyan hegyeken keresztül megy, olyan gyönyörű tájakon keresztül megy, hogy hát ezt én tényleg mindenkinek ajánlom. Tehát, hogy egy ilyen utazásnál például mi azt szeretnénk elérni, hogy ne jöjjön szóba az, hogy az ember repülőre üljön.
Miklós, és nem érzi azt, most az jutott eszembe, hogy mondta ezt, hogy mennyi mindent kaphat az ember, szép a táj, meg izé, és az jutott eszembe, hogy szerintem az emberek erre nem, tehát nem kíváncsiak, semminek nem akarják megfizetni az árát. A párkapcsolatban is már nem kell udvarolni, vagy nem, szóval, hogy nem akarnak időt szakítani dolgokra. Hogy akarnak önök most részbe érni ezzel?
Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit már filozófia, hogy az ember mit akar kihozni az életéből. Tehát lehet gyors étteremben enni, és az nagyon praktikus, mert beszaladok, 1/2 perc alatt kiadják a hamburgert, abba egybe van a saláta, a hús, a körítés, minden, begyűröm, rányomok egy kól, azt jó napot, viszlát, és az egészet 7 perc alatt letudtam. Ez is a neve, hogy gyors étterem. És erre nagyon jó. Én nem azt mondom, hogy ez szükségtelen. Csak van az a helyzet, amikor meg, nem tudom, be akarok ülni valakivel, valakikkel egy étterembe, és ott szívesen eltöltök 1,5-2 órát. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy az utazás, ugye lehet olvasni ilyen régi regényekben, hogy fölültek a vonatra, és Kelenföldnél már élvezték, hogy ülünk a vonaton, és végig ültek a, és nem tudom, Krúdi vagy ki írja, hogy és felszállt egy utas, és elővett egy könyvet. Ahelyett, hogy nézte volna a tájat, és ki van akadva, hogy hát ő nem tudja élvezni magát az utazást. Hát milyen ember ez? Tehát ezt újra kellene tanulnunk, és ez része egyébként ennek a nagy képnek, hogy egyébként egy csomó dologban le kéne lassulnunk. Tehát, hogy nem kell 3 másodpercenként valami erős ingerrel bombázni az agyunkat, mert egyébként szétmegy, tehát, hogy nem erre van tervezve, hanem igen, tudni kell ülni egy vonatablaknál, és csak bámulni, és csak figyelni arra, hogy milyen dallamot hoz ki belőlem, vagy hoz-e ki belőlem bármit, vagy eszembe jut-e bármi, vagy egyébként kik ülnek mellettem vajon, és lehet-e velük beszélgetni? Ez egy borzasztó régi módi dolog, hogy az ember beül egy vonatkocsiba, és megszólítja az utasokat, hogy egyébként te hova mész, és mit csinálsz ott? Régen nem volt olyan, hogy az ember beült egy debreceni vonatba, és ott a tankönyvére tudott volna figyelni. Nem hagyták. Én diákkoromban minket nem hagytak. Olyan nem volt. Jött a bácsi, és muszáj volt megkóstolni a bort, amit ő csinált. Iszonyat volt, mint ecet, borzasztó. Nem lehetett nem figyelni. Tehát, hogy mit gondolok én arról, hogy utazás? És ugye azt mondja a marketing, hogy na de érj oda gyorsan, mi nem raboljuk az idődet. És akkor az ember így ledobják oda, ahova utazott, és nem élte át, hogy tulajdonképpen messze ő elutazott.
Uh-huh. Ha megengedi, az jutott eszembe, egy barátnőm nemrég volt Ausztráliában, egy hónapot volt ott turistáskodni, és azt mesélte, hogy szinte tudathasadást okozott neki az, hogy beült egy fémcsőbe, ott, ahol sütött a nap, pálmafák meg a minden, beült egy fémcsőbe, behúzták az ajtaját, és utána kinyitották az ajtaját, és egy halom, tehát most, hogy egy halom ázsiai ember beszélt olyan nyelven, amit egyáltalán nem értett, majd megint behúzta, ott is eltöltött egy napot, aztán megint behúzták ezt a fémcső ajtót, és mikor kinyitották, itthon volt. És ezek között ugye 24 óra telt el, és láttam rajta, hogy a lelken, tehát nem ért ide. Tehát, hogy itt van a teste, és egyszerűen megvan zuhanva, nincs benne még, nem érkezett még bele a belseje az embernek.
Igen, hát van ez a mondás, hogy ne hajts gyorsabban az autóddal sem, mint ahogy az angyalait követni tudnának.
Aha, szóval nem mondtam.
Uh-huh. Hogy igen, tehát az angol erre azt mondja, hogy I'm parachuted in another city, tehát hogy így ledobnak uh-huh. egy új városba ejtőernyővel, na de hát ez nyilván egy sokkoló dolog, tehát hogy azért ebbe a kifejezésbe benne van az, hogy igen, ez a fajta utazás, ez nem természetes. Ez uh-huh. nem fel. És hozzáteszem, hogy nyilván Ausztráliába elutazni, azt nem mondjuk azt, hogy mindenki evezzen oda, tehát hogy sétáljon oda. De azt gondoljuk, hogy mondjuk Münchenbe, Prágába, Varsóba, tehát ilyen európai városokba, Párizsba, olasz városokba, oda nyugodtan lehetne vonattal utazni. Uh-huh. Tehát az én gyerekkoromban Budapestről napi 2 vonat ment Velencébe. Ment egy reggel, indult, és estére ott volt, meg ment egy olyan, ami este indult, és alvós vonat volt, és az ember fölébredt, és ott volt a tenger.
Uh-huh, uh-huh. Hát igen, az Interrail, hát körbe is, a gyerekeket is arra 18 évesen Interrail, legalábbis én azzal végigmentem Európát, mert ösztönözték az embert. Nem, hogy ösztönözték, hát akkor ez volt a normális.
Interrail egyébként most is van, én követek ilyen oldalakat, ez az egész, tehát ez a bérletes utazd be Európát dolog, ez létezik, és hát elképesztő élménybeszámolók vannak, tehát uh-huh. hogy ott egyik ember a másiknak elmeséli, hogy hol jártak, hogyan, és hát olyan fotók, hogy hát nem tudom, tehát én nekem taknyomnyálam összefolyik az irigységtől, tehát hogy, uh-huh. hogy tehát csodálatos dolgok vannak. És igen, ez az a dolog, hogy igen, történik velük útközben mindenféle. Én azt gondolom, hogy az utazás az többek közt arra való, hogy történjen velünk mindenféle.
Mit gondol arról, hogy kocsi vagy vonat? Egyébként ezeken a távolságokon, Prága, amit említett, vagy Bécs, vagy...
Környezetvédelem szempontjából mindenképpen vonat. Uh-huh. Mindenféle más szempont is van azért az életben, tehát hogyha mondjuk én be akarom, tehát el akarom juttatni a gyerekeimet a Balatonpartra 2 hétes nyaralásra, nyilván az autóval egyszerűbb, addig pakolunk, ameddig be nem pakoltunk, tehát nincs menetrend, ugye tudjuk vinni a kismentőövet, meg a kis gumimatracot, meg mindent, tehát hogy van szerepköre az egyes közlekedési módoknak, és erre mondjuk mi azt a Magyar Természetvédők Szövetségében, hogy a repülésnek is van szerepköre, ezt mi nem vitatjuk, de azt gondoljuk, hogy újra kéne gondolni, hogy mi a szerepköre, és hogy ez milyen pénzviszonyokkal, milyen adózási rendszerrel jár. És azt gondoljuk, hogy ahogy én ha autózok, ott is vannak szabályok, hogyha más nem mondjak, sebességkorlátok, ugyanígy a repülésnek is be kellene tartani a szabályokat. Tehát az egyik ilyen alapszabály, hogy éjjel nem repülünk. Uh-huh. Ezt egy csomó repülőtér meglépte, olyan csóró városokban is, mint Zürich. Uh-huh. Tehát egyszerűen azt mondták, hogy nem. És ha jön repülő éjjel, akkor szabad leszállni a szántóföldre, komám. Uh-huh. Nem nyitják ki. És nem azt mondják, hogy pótdíjat fizetsz, akkor beengedünk, na jó. Nem nyitják ki. Éjjel nem.
Uh-huh. Bár az jutott eszem, hogy az átmenő légiforgalom Magyarország fölött éjjelente, úgy tudom, 1600 és 2000 járat között van, tehát, hogy...
Borzasztó sok, tehát, hogy ezt én most eltöltöttem egy hetet a Börzsönyben, ahol csend van, és az embernek feltűnik, hogyha 1000 méter magasan is megy fölötte egy repülő, és feltűnik, hogy rengeteg megy. Uh-huh. Igen. Ezek is szennyezőek, igen. Hát ezeket nem is tudtuk eddig bevonni a kampányba, mert annyira számosak. Ugye ebbe az is belejátszik, hogy a légiforgalom most kikerüli Ukrajnát. Uh-huh. És úgy...
Mondja, legyen ön kedves, hát, hogy hol lehet erre a pályázatra, és milyen formában jelentkezni?
A fotópályázatunk a Magyar Természetvédők Szövetsége oldalán elérhető. Ez ingyenes, szeptember 6-áig várjuk a fotókat, az egészen újszerű megfogalmazásokat külön nagy örömmel fogadjuk, tehát lehet, hogy nem is kell, hogy legyen rajta repülőgép, uh-huh. hanem valami más, ha az kifejezi az üzenetet.
Uh-huh. És mi lesz a következő lépés?
Készülünk kampányra, egyrészt a vonatok, az éjjeli vonatforgalom segítsége érdekében, és készülünk egy rendezvényre, azt még most nem árulom el. Október elején lesz, és elég fajsú, tehát, hogy
ütős lesz?
Ütős lesz, igen.
Na hát nagyon kíváncsi vagyok, majd mindenképpen azért mondja el időben, hogy lehessen oda menni. Van valami, amit még nem mondtunk el ezzel kapcsolatban, amit fontos lenne, hogy...
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami sokkal több embert érint, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. Én nagy örömmel várom a hallgatók észrevételét, véleményét a Magyar Természetvédők Szövetsége a e-mail címére is.
A pályázat címe pedig? A repülés, amit tegyük tisztába a repülést. Na, azt hittem, hogy ön tudja, hogy tiszta képet kaphassunk.
Tehát a célja az, hogy teljes képet adjunk a repülésről. Teljes. Tehát, hogy a repülés gyönyörű is, és közben azért van egy másik oldala.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Marton Miklóst hallották, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetőjét, és október elején visszajövünk még.
Nagyon szépen köszönöm.
Ide a sör, ide a sör, ide a sör. Lök ide a sör, ide a sör, ide a sör. Az aranyökörben, a haveri körben, a sikereim mind értékelik, mert az a férfi, aki nem nő ki, vigasztal ez a hit. Lök ide a sör,
az élet, lehet a bánat esélyt kapott. Szárnyal a lélek, hiszen most szépen gyönyörű lesz még az új világ. Érzem, még élek, amíg remélek, csak foghassam újra a két kezet. Vágyak, tudom, majd látlak, lehet az arcod, elképzelem. Lehetnek fények, az emlékek élnek, lehet még vár ránk a végtelen. Ne félj a napon, ne félj, ha fázol, ne félj, ha nem ölelhetlek. Lesz még meleg fény, lesz még új élmény.
Jó reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Benne pedig a mai műsor csúcspontjához érkeztünk, amiben Szabó Péter, a mi partnerünk, éghajlatkutató, az ELTE meteorológia tanszékének doktorandusza, akit egyébként most már láttam más médiában is, felfedeztek téged, pedig nem először vagy a civil rádióban, és amikor legutóbb beszéltünk, körülbelül 2 évvel ezelőtt, akkor azt mondtad, hogy te is igyekszel nem használni a légkondit, mert tudod, hogy ez mivel jár, és ugye most azt kérdezem tőled legelőször is, Péter, hol tartasz a személyes fejlődésedben? Használod-e már a légkondidat, vagy nem, vagy mit gondolsz?
Jó reggelt kívánok! Szerintem tavaly beszéltünk egy éven, és... És az egy enyhébb nyár volt, tehát nem volt olyan intenzív hőhullámos, mint a 2024-es, és valószínűleg azért mondtam azt, hogy nem használtam a légkondimat. Persze igyekszem mindig logikusan és optimálisan használni, most, ahogy előírta a kormány, egyáltalán 17 és 22 óra között egyáltalán ne, és gyakorlatilag 27-28 foknál nem hűtöm jobban le a lakást, az szerintem elégséges arra, hogy az ember, amikor ott tartózkodik, akkor még ne terhelje a környezetet, de közben meg a saját magát sem. Uh-huh. Tehát használom már sajnos, mert ezeket a rendkívül intenzív 40-42 fokokat, ami a Budapest belvárosában van, ezt nem lehet szerintem enélkül már túlélni.
Árnyékban 42 fok, de egyébként, és hol van árnyék? Szóval, hogy anyukám az Asztoriánál lakik, és az egyik, tehát, hogy megszakad a szívem, az egyik szemem nevet, a másik sír, hogy megteheti, hogy légkondizon, de én búzítom, pedig légkondi ellenes is vagyok, és tudom, hogy ez milyen környezeti terhelést is jelent a belvárosban, mindenki a saját dobozát hűti, hát szóval ez teljesen, de különben meg elpusztulunk. Na, hát én elkezdtem nézegetni az anyagokat körülötted, amiket te kutatsz, amiket te mondasz, és annyira ráparáztam erre a dologra, meg kell mondjam, hogy most ez egész műsorra az én sopánkodásommal van tele, de hát szóval arról szeretnének megkérdezni, hogy te mennyire vagy nyugodt, mennyire vagy kevéssé nyugodt, és hogy adjál nekünk, légy szíves, ha nem tudom, hogy ezt bárhol kérdeztél, vagy kérték-e tőled, hogy segíts nekünk valahogy pozitívan látni a dolgokat, vagy optimizmusra okot adni, vagy nem tudom, hogy...
Valóban nem mondtad, hogy miről is fogunk beszélni, azt mondtad, hogy alapvetően az éghajlatváltozásról, ami ugye elég tág téma, és gyakorlatilag ma már nagyon sokan és értenek hozzá, illetve próbálnak is ezzel foglalkozni. Ez egy egyértelműen...
Ezt most ironikusan mondtad?
Nem.
Ja, nem, hogy tényleg, jó.
Igen. Illetve abból a szempontból igen, hogy azért nem biztos, hogy mindenki ért hozzá, vagy mondjuk az nem biztos, hogy annak számít, hogyha Facebookon olvasok egy tanulmánynak az eredményét, vagy éppen egy ilyen összeesküvés elméletet, ami ugye most egészen népszerű, hogy ez a Jéger rendszer, ami a jegeket próbálja a felhőkben nagyobbra kisebb szeművé tenni, jégszemeket, az most befolyásolja a hazánk csapadék mennyiségét. Például ez egy népszerű teória, és hogy emiatt nem esik csapadék, ugye ezt kutatók, akik ehhez hozzáértenek, azok abszolút megcáfolják, tehát nem emiatt történik ez. Illetve, hogy csak nálunk van kiszáradva az ország, de nem, egész Európa ki van száradva. A briteknél tényleg most olvastam, hogy egy hónapon keresztül nem esett a legrégebb óta meglévő mérőállomáson, tehát ilyen még nem fordult elő. Tényleg Anglia, aki ugye a napi csapadékára volt híres, ott egy hónapig nem esik, az ilyen óriási...
Ki van száradva az egész kastély
kert? Igen, tehát minden, és ugye nem lehet azért több ezer négyzetkilométert locsolni, öntözni. És igen, tehát hogy bajban van Európa, és ez az év abszolút megmutatta úgy is, hogy ez még nem egy El Niño utáni év, mert általában azok szoktak kicsit melegebbek, még melegebbek lenni.
Uh-huh. Én kérdeznélek téged az El Niño-ról, az El Niño-ról és az óceánokról, meg mindenről, de azt akarom mondani, hogy valahol onnan szeretnék indulni, hogy, hogy lássuk, vagy hogy ha van fényt az alagút végén. Tehát én azt szeretném, ha arról beszélnénk, amiben bele lehet kapaszkodni. Hát hallak téged mindenhol beszélni arról, hogy már az óceánok alul is ugye kezdenek felmelegedni, hogy szuper El Niño jön, hogy igen, volt, mert ugye mondják, hogy 10-15 fokkal is volt melegebb a földön, de akkor ugye csak a dinók voltak, aztán azok is joggi pusztultak. Szóval, azt akarom megkérdezni, hogy légyszeres, te mondd meg azt, amiről úgy érdemes beszélni, hogy az ember ne csak sopánkodjon, és bízzon abban, hogy ez nem addig fog bekövetkezni a nagy baj, amíg ő van.
Hát azért szerintem látszik, még ha nehezen is a fény az alagút végén, nagyon messze van, ez bizonyos. Hát nem egy-két évtized múlva fogunk eljutni oda, hogy már nem emelkedik tovább a globális átlaghőmérséklet.